Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 100. Zsoltárunk első versét énekeljük együtt. Helyünket elfoglalva 275. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első 4 verszakát. 275. dicséretünk első 4 verszakának éneklésével folytassuk át Isten tiszteletünket. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Figyeljünk együtt, kedves testvérek, Isten beszédére, amely a mai Isten tiszteletünkön először Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott leveléből hangzik hozzánk, az első fejezet 3. versétől a 8. versig terjedő szakaszból, illetve a 4. rész 12. és 13. verseiből a következőképpen. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. 4. fejezet 12. 13. verseiből hangzik most még az ige. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét az életünkben. Most a helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban Isten szavára. Istenünk, hálásan köszönjük, hogy most színed előtt lehetünk. Köszönjük, hogy sikerült ideérnünk. Köszönjük, hogy te oltottál vágyat a szívünkbe igéd után, a veled való találkozás után, a csend után, a gyülekezet után. Köszönjük mindazt az áldást, amit eddig néped között igédre figyelve kaphattunk. Köszönjük, ha változott az életünk, és ennek nyomán használhatóbbá váltunk a kezedben. Köszönjük, hogy így fogadsz el, amint vagyunk. Fáradtan, szétszórtan, talán döntések előtt állva, vagy eredmények után örvendezve azoknak. És amint vagyunk, sok bűn alatt, így is kellünk neked. Köszönjük, hogy a veled való találkozásban tisztul az életünk, hogy világosodik a horizont. Kapunk tőled olyan szempontokat, amikkel megtanítasz minket élni. Kérünk, szólj most is hozzánk, formálj minket ígéd és szent lelked által. Ámen. A 153. dicséretet énekeljük most. Az előbb hallott ige szakaszok mellett olvasom még Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 4. fejezet első 2 verséből. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Lukács evangélium a 12. fejezetből, a 42. és 43. versből hangzik még Isten igéje a következőképpen. Az Úr így válaszolt, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket. Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Foglaljuk el most a helyünket. Múlt vasárnap arra a kérdésre próbáltuk meg a választ keresni, hogy mit is vár Isten az ő gyermekeitől. Most, amikor benne vagyunk a presbiter választás folyamatában is, különösképpen is fontos is ez a kérdés, és tudom, hogy sokunkat foglalkoztat is ez a kérdés. Feleletként mindjárt hallottuk itt már a felolvasott igékben azt, hogy már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És rögtön olvastunk is hozzá, múlt vasárnap is, és most újra hallottuk a Kolossébeliekhez írott levélből, Istennek egy áldott szolgájáról, Epafrászról, akiről Pál apostol nyugodt szívvel leírhatta azt, hogy Isten hű szolgája. Ez igék alapján szó volt egy héttel ezelőtt, a hűség egyik jelentéséről, ragaszkodni valakihez, vagy valamihez, amit igaznak ismertünk föl. És már akkor jeleztem azt, hogy a hűség fogalomnak egy további jelentését is meg fogjuk vizsgálni, és gondolkozunk együtt arról, méghozzá azt, amit most így hallottunk a Lukács evangéliumából, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket. A kérdésben van benne a válasz. Az Úr Jézus Krisztus ilyen különös módon adta ezt elénk. Hiszen az a hű sáfár, az a hű szolga, aki idejében kiadja az élelmet a rábízottaknak. De hát ki is ez a sáfár? Jézus Krisztus idejében egy olyan vagyonkezelő volt, akire a gazda sokszor egészen nagy értékeket bízott rá, pontos utasításokkal, és neki azokkal az értékekkel az utasítások szerint kellett gazdálkodnia. Lehet, hogy neki semmilyen sem volt, hiszen sokszor egy-egy életre való megbízható rabszolga lett sáfár. Vagyis még ő maga sem volt a magáé, hiszen a rabszolgáról tudjuk, hogy a gazdájának a tulajdona volt. Egy nincstelen senki volt, de a gazda azt mondta, megbízom benned. Elmegyek egy időre, itt vannak a kulcsok, tudod, mit kell csinálni, hiszen elmondtam, és cselekedj e szerint. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr Jézus Krisztus a benne hívőket ilyen sáfárokká teszi. Mindnyájunkra rábíz bizonyos értékeket, és felelősek vagyunk, hogy mit teszünk azokkal. Egyszer majd el kell számolnunk a gazdának. A hívő ember ebben a gazdagságban él tehát, hogy nekem szinte semmim sincs talán, de adott nekem az Úr nagyon sok értéket, azzal, hogy azok mások javára szolgáljak. És miközben ezt végzem, aközben bontakozom ki én magam is igazán. Nem magamat valósítom meg, hanem a szolgálat, a rám bízott értékekkel való gazdálkodás közben az én Uram bontakoztat ki engem, és egyre jobban olyanná válhatok, amilyennek ő elgondolt. És mindjárt azt láthatjuk talán, hogy az eddigi gondolkozás módunkban át kell állítani bizonyos dolgokat, hiszen nem úgy vagyunk sokszor, legalábbis a mindennapokban, hogy amikor itt szétnézünk, akkor azt mondjuk, hogy igen, amin van. És különösen, amikor feladatok előtt állunk, vagy meg kell oldani problémákat, nehézségekkel küzdködünk, akkor csak azt veszük számba, hogy mi van nekem. Nekem az embernek. Mennyi erőm van, mennyi időm van, mennyi pénzem van, és lehetne tovább sorolni ezt. De most Isten igéje különösen meg akar bennünket ebben erősíteni, hogy mi is sáfárokká lehetünk, és ne feledkezzünk el soha arról, hogy milyen gazdának a sáfárai lehetünk. Hogy a mi gazdánk végtelenül gazdag. És amiket ő ránk bíz, amiket ő a kezünkbe ad, elénk ad, azokat adhatjuk mi tovább. Vegyük hát számításba ezeket is, vagy ezeket elsősorban, amikor döntéseket hozunk, amikor elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan is lehetne akkor tovább lépni. De mindebben benne van az is, hogy a hívőket az Úr Jézus a másoknak való szolgálatra hívta el. És ezt látjuk Epafrász életében is. Ez valósulhatott meg. Nem tudjuk, hogy Epafrász hol és kitől hallotta a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Valószínűleg magától Pál apostoltól, és lehet, hogy Efézusban. De abból, amit feljegyzett a Szentírás, amit Isten fontosnak tartott, abból azt tudjuk meg, hogy amikor hallotta az evangéliumot, akkor befogadta a szívébe, hittel ráhagyatkozott, és nem rekedt meg benne az örömhír, hanem azonnal tovább mondta, mégpedig a legnehezebb közegben, otthon, Kolosséban, abban a városban, ahol élt. Ahol biztosan azért ismerték jó néhányan őt, az addigi életét, és látták. És nem erre gondolt, hanem ellelfendezte azt, amit ő hallott az Úr Jézus Krisztusról, arról, hogy Jézusban megjelent a mindenható élő Isten szeretete. És itt kezdődött el az, hogy Isten az ő életét csodálatos módon használhatta, mint az ő eszközét. És azt lehetne mondani, hogy láss csodát, a város beliek hittek az evangéliumnak, amelyet Epafrász hirdetett. Hiszen létrejött egy kis keresztény közösség. Aztán ez a keresztény közösség kezdett erősödni, kezdett növekedni, annyira, hogy ilyeneket írhatott le Pál apostol, hogy hálát adunk mindenkor Istennek, hogy figyeljünk csak, a gyülekezet Kolosséban él. És Pál apostol azt írja, hogy halljuk itt Rómában a börtönben is a ti szereteteteknek a hírét, a ti hiteteknek az erejét, a ti reménységeteknek a bizonyosságát, mert messze földön híressé lett az, hogy Krisztusban új életet kaphattatok. Epafrász tehát azt, amit kapott, azt rögtön vitte és adta tovább. Mi a feladata a sáfárnak? Így hallottuk itt az Úr Jézus Krisztus által feltett kérdésben, mely kérdésben benne van a felelet, ahogyan erre már utaltam, hogy a sáfár az élelmet ad a rábízottaknak. Honnan veszi ezt az élelmet? Nem véletlenül olvastam most újra a Korintusiakhoz írott első levél 4. fejezetéből azt a két verset, amelyben Pál apostol ezt mondta saját magáról és a szolgatásairól is, hogy mi az Isten titkainak a sáfárai vagyunk. Epafrász is az Isten titkainak a sáfára. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amit neki mondania kell, azt eredetileg még ő sem tudja. Az az Isten titka. Az ige, az evangélium. Annak egy-egy gyülekezetre való konkrét alkalmazása. Isten titka. Isten tudja, hogy mit akar üzenni egy-egy gyülekezetnek, vagy éppen egy-egy embernek. De kell egy közvetítő. És ezt látjuk mindenhol a Szentírásban. És azóta is Isten így adja tovább az ő üzenetét, igéjét, hogy a szolgáinak, akiket erre elhív, kijelenti a titkait, és a szolgáknak ezt kell továbbadnia, nem mást. Ezért hangsúlyozza Pál apostol másik helyen azt, hogy mi nem magunkat prédikáljuk, nem a magunk gondolatait, még csak nem is azt, amit a gyülekezet hallani szeretne, hanem azt, amit az Isten ránk bíz, amit az Isten világossá tesz számunkra. De a kiindulásnál az apostol sem, meg Epafrás sem, és igazából mi sem, egyikünk sem tudjuk, hogy mi ez, ez titok az Isten szolgája előtt. És hogy tudta meg Pál apostol is, hogy tudhatta meg Epafrász is, hogy tudhatjuk meg ma is, ige hirdetők, hogy mi ez úgy, hogy oda kell állni az Isten kincses házának az ajtajába, amely ajtón belülről van a kilincs, és ott kell várni és kérni, hogy az Isten kinyissa ezt az ajtót, és adjon mondani valót, hogy legyen mondani való, amit a ránk bízottaknak, a gyülekezetnek hirdetnie kell. Pál apostol leveleiből világossá válik az, hogy neki mennyire fontos volt, hogy azt hirdessék ő maga is, a szolgatása is, azt hirdessék a gyülekezeteknek, amit az Isten bíz rájuk, amit az Isten így világossá tesz, mert csak az lesz újjáteremtő és eligazító szó. A kolossé gyülekezetet ezért az apostol kérbe kéri, hogy könyörögjenek ők maguk is azért, hogy Isten nyissa meg az ige ajtaját előtte. Ott áll a bezárt ajtó előtt, és ha onnan belülről nem kap ajándékot, akkor nem tud mit adni, nem tud mit mondani a gyülekezetnek. Beszélni lehet, de igét mondani csak akkor lehet, hogyha kap igét az ige hirdető, az élő Istentől. Ezért vagyok én is nagyon hálás azokért, akik a testvérek közül imádkoznak, értem is, mint ige hirdetőért, imádkoznak a lelki pásztorokért, mindazokért, akik szolgálnak így módon az Úrnak. És kérem is, hogy ne fáradjunk bele ebből szolgálatba se, és az imádságainkban gondoljunk újra és újra mindazokra, akikre ilyen szolgálatot bízott az Isten. Ebből a levélből, a kolossai levélből azonban az is kiderül, hogy voltak ott Kolosséban olyanok is, akik mással akarták megetetni a gyülekezetet, akik nem ezt az eledelt, az Istentől eltért és kapott eledelt adták tovább. Kik voltak ezek? Mi volt egyáltalán a kolossai helyzet? Most erről hadd beszéljek néhány gondolatban. Ezek a téptanítók, akik ott a kolossai gyülekezetben elkezdtek tevékenykedni, igazából a később kifejlődött úgynevezett gnosztikus tanításnak voltak az előfutárai. A gnózis, amelyből ez a gnosztikus szó is jön, ez egy görög szó, és azt jelenti, hogy ismeret. És ezek a gnosztikusok azt tanították, hogy kevés az üdvösséghez a Krisztusért kapott isteni kegyelem, hanem ki kell azt egészíteni bizonyos ismeretek elsajátításával, amely ismereteknek egy része titkos, és ezekbe a titkos ismeretekbe csak ők tudják bevezetni az érdeklődőket. És erre aztán felépítettek egy, azt kell mondani, hogy egészen zavaros és csupa feltételezésen alapuló filozófiát. Újra és újra hangoztatták például a teljesség kifejezést, mondván, hogy kedves dolog, hogy a kolossai gyülekezet tagjai hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és fontos is, hogy higgyenek benne, de ez mindennek csak a kezdete. A folytatást és a teljességet, azt megint csak tőlük kaphatják meg. Ezeknek a bizonyos ismereteknek, a gnózisnak az elsajátításával. Sajátos tanításuk volt, hogy Isten és az ember között különféle szellemi középlények léteznek, és ezek a gonosz erői. És kidolgozták ezeknek a pontos rangsorát is. Pál apostol is használja egyébként a levélben az ő kifejezéseiket. És nagy szükség van ezek ellen védelemre. És ezek a téptanítók azt mondták, hogy ehhez viszont kevés az Úr Jézus Krisztus. Kevés ahhoz, hogy megvédje a hívőket, hanem védelmet megint csak ez a tőlük elsajátítható ismeret adhat a gyülekezet tagjainak. És ajánlották mindenkinek az aszkézist, az önsanyargatást, mondván, hogy ezáltal egy magasabb rendű szellemi életbe jutnak majd el. És aki ezt gyakorolja, az beléphet egy bizonyos vallásos elit közösségébe. Az ilyen tanítások mindig alkalmasak arra, hogy megosszák a gyülekezetet. Mert maradnak a középszerű hívők, és lesz a vallásos elit, a beavatottak társasága. És ráadásul innen már csak néhány lépés az önmegváltás téves gondolatáig. nem tagadták azt, amit Pálon keresztül Epafrásztól hallottak a kolossai hívők. Ők is mondogatták tehát azt, hogy igen, Krisztus sokat tett értünk meg az üdvösségünkért, de nem eleget. Az kevés, ki kell egészíteni. Kevés maga az Úr Jézus Krisztus, és kevés, amit értünk tett. Nos, ebben a helyzetben Epafrász, akiről azt olvashattuk, hogy Istennek hű szolgája, különösképpen is féltő szeretettel gondolt a kolossai gyülekezetre. Annyira nagy-nagy szeretettel, hogy Pál apostolhoz fordul segítségért ebben a küzdelemben, amelyet a tévtanítás ellen folytatni kellett. Azért, hogy megkaphassák a kolossai beliek a számukra most fontos és szükséges eledelt. Bennünket, a 21. század embereit már nem csak a záruházakban, a hatalmas üzletközpontokban várnak az élelmiszerek széles kínálata, vagy vár kínálata ott a polcokon, és nem csak a gyomrunkat lehet megtölteni mindenféle ennivalóval, hanem tulajdonképpen az utcai hirdető tábláktól elkezdve már azok felhasználásával nagyon sokfelé ígérnek nekünk minden jót, egészséget, nyugalmat, örök ifjúságot. Nagyon sokfelé hirdetik azt, hogy hogyan valósíthatod meg magad, juthatsz el a teljességhez. Ma már Jézus Krisztusnak a követője az, aki elmondta, hogy korábban férjével együtt elkezdtek járni férje egyik barátjához, aki természetgyógyásznak mondta magát. És teltek a hónapok, és észrevétlenül beléptek a New Age gondolkozásába. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy új korszak, és követői szerint most nagyon leegyszerűsítve és röviden mondom, az ember gyakorlatilag ő maga lesz istenné, vagy legalábbis felsőbbrendű emberré. A lényeg az, hogy ott már nem számít a valódi személyes Isten. Elkezdtek olyan könyveket vásárolni, amelyek erről szólnak, hogy minél jobban megismerhessék ezt. Ám ezek mellett ez a bizonyos természetgyógyász barát megvetette velük Spurgeon Isten ígéreteinek tárháza című könyvét is, és arra is biztatta őket, hogy olvassák csak a Bibliát. Aztán azt is elmondta ez az illető, hogy elmentek egy előadásra, ahol a víz erekről volt szó. És a végén az előadó így köszönt el tőlük, Jézus nevében menjetek haza. Holott az Úr Jézus Krisztusnak semmi köze nem volt az ott történtekhez, csak egyszerűen visszaéltek a nevével. Ez az asszony, aki beszámolt mindenről, már visszatekintve tudta így megállapítani igazán, és mondta el, hogy mi is történt ott valójában. És azzal is tisztában kell lennünk, hogy ez nem egy kivételes eset, hanem egy a sok közül. És emlékezzünk arra, hogy maga az Úr Jézus Krisztus is beszél erről, hogy az ő visszajöveteléhez, újra eljöveteléhez közeledve, egyre többen lesznek olyanok, akik vagy saját magukról mondják azt, hogy én vagyok a Krisztus, vagy csak mutogatnak ide-oda, hogy itt meg amott van a Krisztus, és oda kell menni. És ha azzal foglalkozunk, akkor leszünk boldogok. ilyen körülmények között különösképpen is fontos az számunkra, keresztények számára, hogy tényleg a mi mennyei gazdánk, élő Urunk kezéből fogadjunk csak el táplálékot, és azt adjuk tovább is, családunk tagjainak is. De itt a gyülekezetben is, hogy figyeljünk így is egymásra, nehogy tévútra lépjünk. Ez azért is nagyon fontos, és ez is benne van a Kolossébeliekhez írott levélből olvasott szakaszban, mert Isten azzal, amit ő ad táplálékot, az evangéliummal, az igével tud bennünket újját teremteni. Ezzel tud eligazítani bennünket. Így újult meg az életük a kolossébeli híveknek is, miután hallották Epafrásztól az evangéliumot, és ez azóta is mindig így történik, és nem véletlenül hangsúlyozza az apostol itt több megjelölést is használva az Isten igényére, hiszen olvasnunk ilyet, hogy ez az igazság beszéde, amely az egész földön érvényes. Aztán azt is mondja, hogy ez élő beszéd, mert növekedik, meg gyümölcsöt terem. Hát a gyümölcsöt teremni tényleg csak egy élő fa tud. És ez formált át benneteket. És ha már átformált, akkor ez a szeretet arra fog indítani, hogy másoknak is tovább adjátok, és ti magatok is igehirdetők lesztek. Ti kolossébeliek, és te ti budaörsi Krisztus követők is. Hiszen nem csak Epafrászt bízta meg ezzel az Isten, hanem valamilyen módon mindnyájunkat, hogy befogadva az evangéliumot, hogy a mi mennyei gazdánktól kérve és fogadva az eledelt a táplálékot, ezt adjuk tovább. Ezért hát legyen imádságunk újra és újra az, amit az 512. dicséretünk két utolsó verse olyan szépen fogalmaz meg. Szólj, szólj, én Istenem! Szól hangodból a jóság! A lelkem megfeszül, s a hallásban segít, és szódban meglelem az örökké valóság jó édességeit, jó édességeit. Szólj, és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek. Szólj, hogy legyen szavad, ír, s gyógyító erő. Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet, és mindörökre nő, és mindörökre nő. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked mindenek előtt azt, hogy hallhattuk és hallgathatjuk az evangéliumot, hogy hozzánk is eljuthatott. Hálás szívvel köszönjük neked most azokat a követőidet, szolgáidat, akik által mi is hallhattunk egyszülött fiadról, az Úr Jézus Krisztusról, arról, hogy benne jelent meg a te szereteted, hogy ő a megváltó, a szabadító, és hogy az ő áldozata, az, amit ő vállalt értünk önként, és tett ott a kereszten, az elég az üdvösségünkhöz, elég ahhoz, hogy mi veled személyes kapcsolatba kerülhessünk. Ahhoz nem kell, de nem is lehet semmit hozzátenni. Azt nem lehet kiérdemelni sem, de hálás szívvel elfogadhatjuk. Ó, Urunk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged most is ezért. Köszönjük, hogy táplálni akarsz bennünket ígéddel, hogy készítettél a lelkünk, egész lényünk számára csodálatos eledelt. Urunk, bocsáss meg, hogyha még mi is időnként elindulunk olyan utakon, amelyek rossz irányba vezetnek. Bocsáss meg, hogyha időnként, különösképpen, amikor bajban vagyunk, talán betegség terhe nehezedik ránk, akkor kapkodunk ide-oda, és talán olyan dolgok után is nyúlunk, amelyek után nem kellene és nem lenne szabad. Arra kérünk téged, segíts, hogy elhihessük a tőled kapott eledel, az valóban elég, mindenre elég. Kérünk téged, segíts nekünk abban is, hogy tudjuk továbbadni is ezt. Imádkozunk világosságért is, hogy felismerhessük a téptanításokat. Különösen most, amikor azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus nevét olyan szépen bele tudják keverni téptanításokba, úgy összevegyítenek, össze akarnak vegyíteni mindent, és bizony sokszor nem is olyan könnyű szétválasztani és felismerni azt, hogy mi a szerinted való, mi az, ami igéddel megegyező. Arra kérünk, hogy adj nekünk bölcsességet, adj nekünk tisztánlátást, segíts, hogy meg tudjuk különböztetni, és ragaszkodjunk mindig ahhoz, amit te adsz, amit te akarsz ránk bízni. És kérünk erőt és bátorságot és szeretetet ahhoz, hogy tovább is adjuk, hogy tudjuk táplálni a kenyéren, a mindennapi kenyéren kívül, a tőled jövő eledellel is, szeretteinket is, családunk tagjait, tudjuk táplálni azokat, akikkel együtt élünk, a távolabb lévőket is, szomszédokat, munkatársakat, hogy tudjunk a mindennapokban is úgy figyelni rád, mennyei édesatyánkra, gazdánkra, hogy megérthessük, mikor mi az, amivel táplálnunk lehet a mellettünk lévőt, amit tovább kell adnunk, amivel gazdagíthatjuk őt. Könyörülj meg rajtunk, és áld meg így a mi mindennapjainkat, a munkahelyen való helytállásunkat, a családban való fáradozásainkat, és adj nekünk kitartást és türelmet is. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk. Megvalljuk, hogyha nem látjuk azonnal az eredményt, a gyümölcsöt, akkor olyan könnyen elkeseredünk, olyan könnyen belefáradunk. Újíts meg bennünket, erősíts bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy most is ezt tetted velünk ígéd által, és szeretnénk tényleg hűsáfárok lenni, akik tábláljuk mindazokat tőled jövő eledellel, akiket ránk bízol. Áld meg egész egyházunkat is, hogy hadd tölthesse be így a küldetését, és hadd tudjunk így rád mutatni a mi népünk tagjai között, hogy mind többen megismerhessenek, és mind többen ezután az életet megújító táplálék után nyúljanak, és a többit pedig tudják elvetni, elengedni. Köszönjük, hogy ez örök életre táplál bennünket. Segíts nekünk, hogy mi is ezzel a reménységgel a szívünkben tudjunk kiegyensúlyozottan és derűsen helytállni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Imádkozzunk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunk által tanult imádsággal.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Emlékeztetek mindenkit az adakozás lehetőségére, hiszen ez is hála áldozatunk része. Köszönet azért, amit a mi Úrunk értünk tett, és hogy ő kész bennünket folyamatosan táplálni. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyülekezetünk alkalmaira a ránk következő napokban is. Így szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, 10 órai kezdettel babamama kör, csütörtökön 17:30-tól ifjúsági biblióra lesz, ugyancsak 17:30-tól gyülekezeti biblióra, és este 19:30-tól pedig bibliakör. A presbiter testvéreket pedig hívom a már korábban megbeszélt presbiteri gyűlésünkre, amely szerdán este lesz 7 órai kezdettel. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel együttőben gyermekfoglalkozásokat is tartunk lent a gyülekezeti helyiségekben. A földszinten lévő babaszobánkban pedig lehetőség van pici babákkal is az istentisztelet követésére televízión keresztül. Örömmel számolok be arról, hogy tegnap délután együtt voltunk itt, együtt lehettem én, és azokkal a testvérekkel, akik Erdélyből származtak, jöttek el ide, és aztán így épültek be ide a gyülekezetünkbe. Kürtös kalácsot ehettünk, melyet itt két házas pár készített és sütött itt az udvaron, úgyhogy jó illatok is terjentek, és aztán bent a gyülekezeti termünkben pedig, miután a gyomrunkat megtöltöttük, azután ezzel az eledellel is, amelyről most itt szó volt az igei hirdetésben és az Isten igéjével is táplálkoztunk. Legyen áldott a mi Úrunk Istenünk ezért az alkalomért, a jó ízű beszélgetésekért, legyen áldott azért, hogy tényleg egymáshoz is közelebb kerülhetünk ezek által az alkalmak által, és reménység szerint így egymás kezét fogva, egymást erősítve, támogatva, még inkább be tudjuk tölteni a küldetésünket, azt, hogy ezt a bizonyos eledelt, ezt adjuk tovább. Köszönjük mindenkinek a fáradozását, aki hozzájárul bármilyen módon is ehhez a tegnapi alkalomhoz. Hirdetem azt, hogy hálaadó istentiszteletre hív bennünket a Torbágyi gyülekezet 65. születésnapjuk és templomuk felszentelésének 10. évfordulója alkalmából. Ez a hálaadó istentisztelet ma délután 5 órai kezdettel lesz a Torbágyi templomban, tehát nem a Bíjai, hanem a Torbágyi. gyülekezetről van szó, és így a Torbágyi templomról. Emlékeztetem a testvéreket arra is, hogy a presbiter választó közgyűlésünk november 13-án lesz, tehát ezt a dátumot, ezt vissük az emlékezetünkbe, és legyen szem előtt ez a dátum, és imádkozzunk is, hordozzuk ezt az ügyet is továbbra is. Most pedig a 455. dicséretünket keressük meg, és az első, második, illetve kilencedik verseit énekeljük ennek a dicséretnek. 455. dicséret, első, második és kilencedik, a kilencediket majd fennállva énekeljük. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.